Jó estét kívánunk, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok!
Már kezdünk is. Hosszas húzavona után aláírták az orosz-ukrán gázszerződést, de azt még nem tudni, mikor indul újra a szállítás Európába. Megkezdődtek a beiktatási ünnepségek, holnaptól Barack Obama az Egyesült Államok új elnöke. Aki utazik, annak megint érdemes korán kimenni a reptérre, újra sztrájk van Ferihegyen, az ellenőrzés sokáig tart, a gépek késnek.
Már 6 góllal is vezetett férfi kézilabda válogatottunk a VB-n a szlovákok ellen, mégis döntetlen lett a vége.
A tervezetnél később ugyan, de végül aláírták a gázszállításról szóló orosz-ukrán szerződést Moszkvában. Julia Timosenko, ukrán kormányfő újra tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és csak ezután véglegesítették a megállapodást. Magyarország még nem kapott hivatalos jelzést arról, hogy mikor indítják el a gázt.
Délután 3:30 még mindig feszült várakozás volt a terem előtt, ahol az orosz és az ukrán kormányfő tárgyalt, a tervezetnél jóval hosszabban. Aztán kijött Vlagyimir Putyin és Julia Timosenko, majd a két gázcég, a Gazprom és a Naftogáz vezetői aláírták a szerződést az ukrán gázszállításról és tranzitról 10 évre. Utasította a Gazpromot, hogy azonnal minden irányba kezdje meg a gázszállítását, mondta Putyin. Az orosz kormányfő szerint az is fontos, hogy új vezetékek épüljenek az északi, a déli és a balkáni országok irányába. Julia Timosenko azt mondta, amit az elmúlt 17 évben nem tudtak elérni, az most sikerült. Reméli, a mostani megállapodással elkerülhetőek lesznek az elmúlt évek végén rendszeresen jelentkező gáz problémák. A szerződések értelmében Ukrajna 2010-től már piaci áron veszi az orosz gázt, az idén azonban még 20%-os kedvezménnyel kapja. De így is legalább kétszer annyit fizet érte, mint egy éve. A Naftogáz szerint az orosz gáz beérkezésétől számítva 32-36 óra kell, hogy elérjen Ukrajna nyugati határáig, de egyes országokba előbb is elérkezhet.
A török miniszterelnök is úgy látja, hogy szükség van a Nabucco gázvezetékre, amelyben a tervek szerint közép-ázsiai gázt szállítanának Törökországon át Európába. Erdoğan miniszterelnök Brüsszelben beszélt erről, amikor fogadta őt Barroso európai bizottsági elnök. Előzőleg még azt mondta, hogy ha az európai államok akadályoznák Törökország felvételét az Európai Unióba, akkor Ankara kétszer is meggondolná, hogy támogassa-e az építkezést. Törökország csatlakozási tárgyalásai csigalassúsággal haladnak. Több európai országban úgy látják, hogy a muszlim többségű, nagyrészt Ázsiában elterülő ország nem tartozik igazán Európához. Teljes a tűzszünet a gázai övezetben és környékén, ma már a Hamas sem lőtt ki újabb rakétákat Izrael területére, miközben Izrael folytatja csapatai kivonását az övezetből. Azt ígérik, Barack Obama holnapi beiktatására az utolsó katona is elhagyja az övezetet.
Napfelkelte, lövések nélkül, újra az izraeli oldalról nézve. Ezekre a tankokra a határtól 100 méterre zsidó területen virrattanak. Izrael folytatja csapatai kivonását az övezetből. Gázában már kinyitott az első fal a feles, de vevő még alig akad. Inkább azt kutatják a helyiek, mi maradt otthonukból, van-e hová hazamenni. Ennek a férfinak mindene oda veszett. 4 hónapja vettem a házat a családnak, berendeztük. Most tüzet rakunk a bútorokból, másra már nem jók, mondja. Rafahban az izraeliek által lebombázott alagutakat mutatja egy tévéstábnak ez a helyi lakos. Az izraeliek szerint fegyvereket csempésztünk. Ez nem igaz. Tejet, élelmet hoztunk itt, mert a határ zárva van, állítja. Izrael azonban továbbra is biztos benne, hogy a Hamas fegyverei ezeken az alagutakon kerültek az övezetbe. Ha újra rakéták indulnak Izrael felé, a csapatok visszafordulnak, mondja az izraeli külügyi szóvivő. Most már a palesztinokon múlik, hogy képesek-e rávenni a békére a vezetőiket. Vagy inkább azon, hogy Izrael valóban kivonul-e az övezetből. Ezt már a Hamas katonai szárnyának szóvivője mondta. A szervezet egy hetet adott a csapat kivonulásra, Izrael azonban azt állítja, kedd estére nem lesz katonája az övezetben.
Washingtonban elkezdődött az Egyesült Államok új elnökének beiktatási ünnepség sorozata. Barack Obama arról beszélt a Lincoln emlékműnél, hogy alapítóinak szellemében Amerika egy nemzetként, egy népként haladhat előre. Washingtonból Bombera Krisztina tudósít.
Washingtonban a Lincoln emlékműnél Barack Obama ugyanott beszélt, ahol egykor a feketék egyenjogúságáért küzdő Martin Luther King, és Obamát most ugyanúgy szájra hallgatták.
What gives me hope
ez a látvány, ti adjátok számomra a reményt. Ez a hely olyan eseményekre emlékeztet bennünket, amely megerősíti a hitünket. A hitet abban, hogy Amerika mindenre képes, mondta a megválasztott elnök a tömegnek. Obama azért arra is figyelmeztetett, hogy beiktatása másnapján az ország továbbra is recesszióban lesz, és számos gonddal küzd majd, amelyek szerinte legyőzhetők, de csak akkor, ha a munkában minden amerikai részt vesz.
Nélkületek, minnyájunk közös összefogása nélkül nem jutunk egyről a kettőre, mondta egy perccel ezelőtt Barack Obama, a tömeg pedig elkezdte kántálni a kampányban oly sokszor hallott szlogen, igen, menni fog.
A négynapos ünnepség sorozat megnyitóján, a több órás ingyenes koncerten énekelt például Bono, Shakira, Bruce Springsteen és Stevie Wonder. A színpadon beszélők között ott volt Tiger Woods is, a világ első számú golfozója, aki korábban igyekezett távol tartani magát a politikától. A keddi eskütételre az ország minden részéből özönlenek az emberek. Jó volt a zene, a lelkesítő beszédek, az amerikai történelem felidézése. Az egész rendkívüli volt és felemelő, mondta ez a férfi Oklahomából. A koncert után sokan az utcákon táncoltak, és többen is elmondták, hogy értik Barack Obama üzenetét. Nincs olyan ember, aki ne tehetne sokkal többet a közösségért, a saját élete jobbátételéért vagy a családjáért. Obama ebben jó példát mutat mindnyájunknak, mondta ez a kaliforniai férfi. A beiktatási ceremónia holnap délben lesz Washingtonban.
Ünnepelnek Afrikában is, a kenyai Kogelo faluban ötnapos fesztivállal, énekkel és tánccal köszöntik az új amerikai elnök hivatalba lépését. Ez ugyanis Barack Obama édesapjának a szülőfaluja. A környéken csupán néhány kisebb szálloda és fogadó működik, ezek most tele vannak amerikai és ausztrál vendégekkel, akik a helybeliekkel együtt akarják végignézni a beiktatási ceremónia tévé közvetítését. Afrikában hatalmas reményekkel várják Obama elnökségét, és arra számítanak, hogy az első fekete amerikai elnök sokat tesz majd a legszegényebb földrész megsegítéséért. Különleges izgatottsággal és reményekkel várják az új amerikai elnök beiktatását egy távoli japán kisvárosban is. A jobbára halászatból élő álmos tengerparti települést ugyanis Obamának hívják. A helyiek azt remélik, hogy a véletlen névazonosságból jó üzletet csinálhatnak. Obamában már is megindult az emléktárgyak árusítása, és a szakemberek azon igyekeznek, hogy felfuttassák a környék idegenforgalmát. Menedékjogot kér Svájctól Muntasir al-Zaidi, iraki újságíró, aki decemberben George Bush amerikai elnök felé hajította a cipőjét egy bagdadi sajtótájékoztatón. Ezt az a svájci ügyvéd jelentette be, akit az iraki férfi családja bízott meg. Irakban elhalasztották az újságíró perét, mert a legfelsőbb bíróság nem döntötte el, hogy milyen címen emeljenek vádat. Külföldi államfő ellen hivatalos látogatása alatt elkövetett támadásért 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat a dobáló. Ha viszont csak támadási kísérlettel vádolják, akkor ennél jóval enyhébb ítéletre számíthat. 3 év börtönre ítéltek egy ausztrál írót Bangkokban felségsértés címén. Az író 4 évvel ezelőtt megjelent könyvében a tájföldi rendszert bírálta. Emberjogi szervezetek fél éven át küzdöttek azért, hogy ejtsék a vádat, hiába.
A Nikolaides szállító busz kora délelőtt érkezett a bangkoki börtönhöz, melyben az író a következő 3 évet fogja tölteni. A legrövidebb büntetést kapta, amelyet tájföldön felségsértésért kiszabhatnak. Eredetileg 6 évre ítélték volna, de mivel beismerte bűnösségét, ezt megfelezték. Ez egy rémálom, mondta az író már a rácsok mögött. Elismerem, hogy bűnt követtem el, de nem szándékosan. 5 hónapja mióta elfogtak, kibírhatatlanul szenvedek. Harry Nikolaides tavaly nyáron a bangkoki reptéren tartóztatták le. Ő maga nem tudott arról, hogy akkor már 1,5 éve körözték tájföldön egyik könyve miatt. A regény voltaképpen a jelenkori tájföldi politika és társadalom kritikája. Tavaly egy svájci férfit ítéltek 10 év börtönre, amiért részegen megrongálta a király több fotóját. Az uralkodó akkor, 1 hónap után kegyelmet adott a turistának.
A 3 évvel ezelőtti tragédiára emlékeztek Hejcén. 42 koszovói békemisszióból hazatérő szlovák katona halt meg 2006. január 19-én, amikor repülőgépük lezuhant a Borsóhegyen. A balesetet egyetlen katona élte túl. Jaroslav Baška, szlovák védelmi miniszter a megemlékezésen azt mondta, a mérhetetlen veszteség Szlovákiát és a más országokban élő embereket is megrázta. Az áldozatoknak Hejce központjában állítottak emlékművet, ahol minden évben megemlékeznek a tragédiáról. 1,8%-kal csökkenhet az idén az Európai Unió gazdasági teljesítménye, ez terül ki az Európai Bizottság hétfőn Brüsszelben kiadott előrejelzéséből. Az adatok szerint emelkedik a munkanélküliség és a költségvetési hiány, de csökken az infláció. Magyarországra idén 1,6%-os esést jósol Brüsszel. Az államháztartás GDP-hez mért hiánya idén 2,8%-os lesz az előrejelzés szerint. A híradó úgy tudja, hogy a Magyar Pénzügyminisztérium hasonló adatokkal számol. Nem csak a családi pótlékot, hanem a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi rendszert is érintené az a 60 milliárd forintos megtakarítás, amelyet Szűcs Erika a szociális és családügyi miniszter tervez. A szocialista politikus konkrétumokról egyelőre nem beszélt. A Fidesz azt mondja, hogy a kormány el akarja venni a családi pótlékot.
Van, akinek fájni fog, aztán utóbb rájön, hogy a legjobb, ami történhetett velünk, ez volt.
Ennél többet nem lehetett megtudni arról, milyen lépéseket tervez Szűcs Erika, szociális és családügyi miniszter. A családi pótlékról, illetve a rászorultsági elvről nem fél éve kezdtek beszélni.
A legfelső 7%-tól.
A miniszterelnök a Corvinus Egyetemen tavaly szeptemberben beszélt arról, hogy mennyit takaríthatna meg a költségvetés, ha a legmagasabb jövedelműek nem kapnának támogatást. 2007-ben majdnem 2 millió gyermek kapott családi pótlékot, ez valamivel több, mint 1,2 millió családot és 349 milliárd forintot jelent. A szociális miniszter egyelőre csak tervez, konkrétumokat nem mond, inkább kérdez.
Alanyi jogon jár a szociális ellátás, vagy rászorultsági alapon jár a szociális ellátás. Olyan hozzáférési és jogosultsági feltételek mellett jár, mint most, vagy szigorúbb, vagy más.
A szakértő szerint rövid távon az állam működési kiadásain lehetne megtakarítani, és azzal, hogy nem alanyi jogon fizetik a támogatásokat.
Már hamarabb is meg kellett volna tenni, hogy bizonyos juttatásokat, mint például a gázátámogatás vagy hasonlókat jövedelmi határhoz kössenek.
Ezt mondja az SZDSZ is. A liberálisok szerint, ha nem alanyi jogon adja az állam a családi támogatásokat, akkor csökken az adóprés és csökkenteni lehet az adókat.
Ugyanazt láthatjuk, amit az elmúlt 30 évben láthattunk.
A Fidesz frakció vezetője szerint, ha baj van, a szocialista kormányok mindig az emberektől vesznek el pénzt.
A családi pótlék nem ajándék, nem kegy, amit a polgárainak ad a kormány, hanem egy olyan összeg, amellyel elismeri a családoknak azt a többlet teher vállalását, amelyet a jövő érdekében vállalnak.
Az MDF egyelőre nem kommentálta a családi pótlék átalakításának terveit.
50 bázisponttal 9,5%-ra csökkentette a monetáris tanács a jegybanki alapkamatot. Elemzők szerint a forint nem reagált a döntésre. A forint árfolyama az euróval szemben délután 282 volt, a délelőtti 280 után. A hazai valuta leggyengébb szintje 284 volt. Ez már igen közel áll a 286-os történelmi mélységhez, amelyet tavaly október végén ért el. Karbalics Ferenc, a Nemzeti Bank alelnöke a kamatdöntés után azt mondta, az MNB a korábban várt 1,7%-nál is nagyobb gazdasági visszaeséssel számol az idei évre. Az inflációt azonban nem befolyásolja a forint árfolyamának alakulása.
A forint árfolyamának az elmúlt időszakban bekövetkezett gyengülésének mértéke nem volt akkora, hogy akár az inflációs cél elérését, akár a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását veszélyeztesse. A jegybank számára nincsen igazándiból kijelölt optimális szintje a forint árfolyamának, amit elérni vagy fenntartani kíván.
7 forinttal emelkedik a benzinára szerdától, a gázolaj 5 forinttal kerül majd többe. A 95-ös benzin átlagára ezzel 240 forint körülre, a gázolajé 250 forintra nő. A kutaknál 10-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak az autósok. Újra sztrájk van Ferihegyen. A gépek jelentős része csak késéssel tudott felszállni délután. A munkabeszüntetésben most is az utasbiztonsági ellenőrök vesznek részt, ezért az utasok átvizsgálása a szokásosnál jóval hosszabb ideig tart.
Tervezett 17 óra 55 a menetrend szerint indulása.
Szükség volt a felvilágosításra Ferihegyen a sztrájk bejelentése után. Az egyes termináról pár perccel 4 óra előtt szállt fel az utolsó gép. Azóta üresek a check-in pultok.
Az egyes terminál a sztrájk miatt délután 4 órakor bezárt, a várócsarnokot lekordonozták, az utasokat pedig átirányították Ferihegy 2-re.
Ott délután óta kígyózó sorok állnak az átvilágító kapuk előtt. Az utasbiztonsági ellenőrök harmada sztrájkol, így az emberek átvizsgálása a szokásosnál jóval tovább tart. Ugyanaz a két érdekképviselet hagyta abba a munkát most is, amelyik decemberben. Azóta sem tudtak megegyezni a Budapest Airport vezetésével, a kollektív szerződésről, a kiszervezésekről és a dolgozók létszámáról.
Az elmúlt hetekben a munkáltatóval folyamatosan tárgyaltunk, az ünnepek alatt felfüggesztettük december 23-án a sztrájkot, nincsenek konkrétumok, nincsenek tények, és amit a munkáltató javasol a munkavállalóknak, hogy fogadjunk el, az teljes bizonytalanság, átláthatatlanság, alacsonyabb munkabérér jövedelemért, ezt nem tudjuk elfogadni.
A Budapest Airport, ha szükséges, visszahívja azokat a görög utas biztonsági ellenőröket, akik a decemberi sztrájk alatt dolgoztak Ferihegyen.
Megkezdődött az egyeztetés a BKV és a szakszervezetek között a HÉV kiszervezéséről. A közlekedési társaság a veszteségek miatt akar megválni az elővárosi vasúttól. A tárgyalást a szakszervezetek kezdeményezték, ők ugyanis nem látnak garanciát arra, hogy a HÉV kiválása a megoldás arra, hogy nyereségessé váljon a BKV. Ráadásul bizonytalannak látják azt is, hogy mindenkinek lesz állása az új cégnél. A szakszervezetek azt mondják, egy hétig tárgyalnak. Ha nem lesz elfogadható eredmény, akár sztrájkot is hirdethetnek. Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték Tacman Eleket, aki megölte apját, az egykori fogadhajtó világbajnokot és a nevelőanyját. Legkorábban 30 év múlva szabadulhat. A bíróság szerint a fiú különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból gyilkolt, ezért szigorították az első fokon kiszabott 15 éves börtönbüntetést. A fiú egyik barátjának segítségével 2006 elején végzett alvó szüleivel. A büntetőtanács a másodrendű vádlott esetében jóváhagyta az elsőfokú ítéletet. Ő 15 év fiatalkorúak börtönében letöltendő büntetést kapott. Autót toló emberekbe rohant egy kis teherautó a 4-es főúton Debrecennél. Négyen sérültek meg, egy ember életveszélyesen, kettő súlyosan, egy pedig könnyebben. A teherkocsi sofőrje valószínűleg későn vette észre a kivilágítatlan autót, és már nem tudta kikerülni. Az egyik sérültnek mindkét lábát amputálni kellett. Szerelés közben elszabadult egy busz a Vasivolán ZRT szombathelyi telephelyén. Egy férfi azonnal meghalt, egy másik munkás pedig súlyosan megsérült, több bordája eltört. A szerelők a busz alatt dolgoztak. Valószínűleg beindították a buszt, ami sebességben volt, ezért indulhatott el. Azt még vizsgálják, hogy mulasztott-e valaki, vagy műszaki hiba történt. Elfogták a csepeli gyújtogatás sorozat gyanúsítottját. Beismerő vallomásában azt mondta, hogy irigységből gyújtogatott. Szeptember óta több mint 30 kocsi égett ki Csepelen, legutóbb szombatra virradóra 7.
A szombaton felgyújtott autók egyike Csepelen. Ez volt a 35 éves férfi utolsó álmokfutása. Vasárnap hajnalban fogták el a rendőrök. Éppen gyújtogatni indult. Azt azonban nem sejtette, hogy a lakótelepen 50 civil ruhás rendőr járkál. A férfi azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy száguldozott a bicikliével. Amikor megállították a rendőrök, petróleumot, rongyokat és öngyújtót találtak nála. A férfi, aki ideggyógyászati kezelésekre is járt, beismerte a tettét. Azt mondta, kigyulladt a háza, és 5 évvel később irigységből kezdett gyújtogatni.
Úgy gondolta, hogy őt ez gyakorlatilag igazságtalanul érte ez a tűzeset, és azt gondolta, és most az ő szavait mondom, hogy igazából másnak se legyen jó, hogyha neki nem jó.
Az autókat véletlenszerűen választotta ki. Összesen 30 kocsit rongált meg. A kár eléri a 30 millió forintot.
Azok a gépkocsi tulajdonosok számíthatnak kártérítésre, akiknek teljes körű kaszkó biztosításuk van, tehát rongálási károkra is kiterjedő fedezet.
Ezek a kamerák 2 éve működnek Csepel központjában, de egyik sem azokban az utcákban, ahol a gyújtogatás történt. Az önkormányzat újakat szerel majd fel.
Mindenképpen a legfrekventáltabb helyeket próbáljuk figyelembe venni a döntés végrehajtás megvalósítása során.
Hogy addig se forduljon elő hasonló eset, a polgárőrök gyakrabban járják majd Csepel utcáit.
Elképesztően izgalmas volt a kézi meccs vége. Zelinka Ildikó mondja el a sporthíreket.
A magyar férfi kézilabda válogatott Szlovákiával találkozott a VB harmadik csoportmérkőzésén.
Az első félidőben még úgy tűnt, könnyű mérkőzés vár a fehérmezes magyar válogatottra, hiszen 10 perc után 7-1-re vezettek, és ez a különbség a szünetig meg is maradt. A folytatásban aztán jelentősen akadozott Nagyék játéka, a szlovákok viszont Stöhöl védéseinek köszönhetően vérszemet kaptak. Először 19-19-re egyenlítettek, majd az 56. percben két gólról 23-23-ra ismét felzárkóztak. Ekkor még Eklemovics révén újra vezetést szereztünk. A lefújás előtt 30 másodperccel viszont Iváncsik Tamás zicserből kapufát lőtt, a szlovákok pedig egyenlítettek, Magyarország-Szlovákia 24-24.
Felmerülő szív problémái ellenére holnaptól újra edzhet Görbic Anita, a győriek irányítója. A világ egyik legjobb kézilabdázójának azonban továbbra is kontrollra kell járnia. Három játszmában kikapott Szávai Ágnes a kazah Boszkobojevától az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Nem sokkal később bejelentette szakított edzőjével, Kuhárszky Zoltánnal.
A szerb Novák Djokovic ott folytatta az idei ausztrál nyílt teniszbajnokságot, ahol a tavalyit abbahagyta, azaz győzelemmel. A címvédő az olasz Toppini 6-2-6-3-7-5-ös legyőzésével jutott a második fordulóba. A nőknél a 2008-as győztes azonban el sem indult az év első Grand Slamén, hiszen Maria Sharapová továbbra is sérült. Ott van viszont a jelenlegi világelső Jelena Jankovics, aki sima 6-1-6-3-mal jutott át az osztrák Majdburgeren, és jutott be a legjobb 64 közé.
Sportdiplomáciai siker Csötönyi Sándort, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét, az újonnan létrejött Európai Ökölvívó Konföderáció alelnökének választották a hétvégén. Rúgó válogatott csatárára, Fehér Miklósra emlékeztek Győrben.
2004. január 25-e tragikus dátum, továbbra is felfoghatatlan. Imár az ötödik alkalommal rendezték meg a Fehér Miklós emléktornát Győrben. Pályára lépett többek között Szokolai Andrus, Pölöskei, Dajka, Csongrádi, a Disztel testvérek, Mirjuca, Hajszán, Keller és Kisteleki István, valamint a Magyar Labdarúgó Válogatott szövetségi kapitánya is.
Azt hiszem, ez egy nagyon méltó megemlékezés Miklósra. Biztos vagyok benne, hogy őt senki nem felejti el. Kiváló játékos volt, és sajnos rendkívül fiatalon hunyt el. Nagyon szép dolognak tartom, hogy ilyen sokan megtisztelték ezt a rendezvényt.
Az apró technikai hibáért elnézést kérünk, most pedig következzen a sportdiplomáciai siker.
A tagszervezetek úgy látszik, hogy a bizalmukat nem veszítették el irányomba, és hát 33 ország javasolt a szövetség vezetésébe, így bekerültem a végrehajtóbizottságba, a 8-tagú végrehajtóbizottságba, és hát ott meg a lelnöknek választottam. Egy új hullámnak a betörését várom Európába is, és Magyarország részéről is. Azok a fiatalok, akik az országos bajnokságon jól szerepeltek, azokban bízok, hogy jól fognak szerepelni most már a világversenyeken is.
Ramon Calderón megbuktatása óta lejátszotta első meccsét a Real Madrid a spanyol labdarúgó bajnokságban. A vendégeknél Vadóc Krisztián nem lépett pályára.
Király nélkül is megy, és fordításból is jeles, azaz a Bernabeu stadionban a sereghajtó Osasuna hiába vezetett a királyi gárda ellen, mégsem tudott nyerni. A 20. percben az iráni Neko Nam szerezte meg a vezetést Vadóc Krisztián csapatának. A második játékrész 5. percében Sergio Ramos egyenlített. A 63. percben viszont már előny a Realnál, Robben keresztbe lőtt labdáját Iguain lőtte az üres kapuba. A 90. percben azonban Robben már nem engedte át a góllövést másnak, és a kapus Roberto segítségével megadta a kegyelemdöfést. Real Madrid Osasuna 3-1.
Egy 5-ös és egy 0 egymás mellett az 50. Ennyi pontos spanyol csapat még nem szerzett fél szezon alatt a bajnokság történetében. A Barcelona ennek futott neki a Deportivo ellen, és a fő varázsló Messi a 21. percben ráterelte a helyes irányra a csapatát. Aztán, mert gólpasszból is csak zseniálisra képes a Barcelona, Daniel Alves jobb külsővel kanyarított labdáját Henri fejelte be, majd még az első félidőben a harmadik gólfelelős Eto is jelentkezett. Hogy meg lesz az 50 pont, azt a mindig szerény Guardiola is tapsal nyugtázta. Aztán jött a gála a második félidőben, egy csiki-csuki végén Henri húzta be a mattot, a végeredmény pedig Eto állította be, egy 5-ös és egy 0 egymás mellett 5-0. Az ellenfelek is elismerik a Barcelonát.
Sporthírekkel legközelebb néhány perccel fél egy után jelentkezünk majd.
Most pedig időjárás jelentés Reisz Andrásra.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ebben a hónapban a mai nap időjárása mindenképpen mérföldkövet jelent, hiszen a hosszantartó hideg, kellemetlen idő után már egészen kellemes, sőt, kifejezetten kellemes idő alakult ki. Köszönhetően egy hidegfrontnak, amely ennek a frontrendszernek a tartozéka, az éjszakai órákban okozott főleg délen és keleten csapadékot, majd a hidegfront mögött leáramlás és élénk légmozgás, valamint a magasban lehűlés következtében végre kitisztult a levegő, felszakadozott a felhőzet és kisütött a nap, és mindez csak egy-két napig tart, mert Nyugat-Európa fölött megjelent a következő ciklon, és ez a ciklon majd először Nyugat-Európában okoz kiadós csapadékot, és a ciklon déli szakaszán kialakuló hullám az, ami minket érdekel, hiszen ez ér el bennünket a hét közepén, és szerdától országos jelentős mennyiségű csapadékra számítunk, de addig még holnap fokozódik dél felől a meleg levegő vagy az enyhe levegő beáramlása, ezt láthatják a hőmérséklet változási térképen. Egy nagyon picit már megjelent itt a sárgás szín az Apennini félsziget déli részén, de ez minket még nem ér el. Ennek ellenére azért nálunk is jóval enyhébb lesz az idő a sok évi átlagnál. Az éjszakai órákban viszont megnövekszik a felhőzet, és főleg a medence északi-északkeleti részén várható csapadék. Felvidéken, Kárpátalján havazás, nálunk vegyesen előfordul eső, havazás, a kettő között pedig néhol hónos eső is kialakulhat, de nem ez lesz a jellemző, tehát a medence nagy részén nem várható csapadék. Mínusz 3 plusz 2 fokig csökken a hőmérséket. Holnap pedig a mainál is magasabbra emelkedik, köszönhetően az élénk déli szélnek, amelyet főként a Dunántúlon időnként erős lökések kísérnek, és látják, holnap 10 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséket a változó felhőzet mellett, tehát mindenütt várható több-kevesebb napsütés. Ez alól csak az északkeleti országrész kivétel, sajnos ott holnap is folytatódik a borongós, párás, néhol tartósan ködös idő, szitálással, gyenge esővel. Ami a gyenge esőt illeti, nos majd beerősít, szerdán, csütörtökön országos eső várható, majd pénteken csökken a felhőzet, és a nappali felmelegedés csak kismértékben mérséklődik, folytatódik az átlagosnál enyhébb idő. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Hosszas húzavona után aláírták az orosz-ukrán gázszerződést, de azt még nem tudni, mikor indul újra a szállítás Európába. Megkezdődtek a beiktatási ünnepségek, holnaptól Barack Obama az Egyesült Államok új elnöke. Aki utazik, annak megint érdemes korán kimenni a reptérre, újra sztrájk van Ferihegyen, az ellenőrzés sokáig tart, a gépek késnek. Itt az M2-n mindjárt kezdődik a Halálos Éjszaka című amerikai thriller első része. Híradóval legközelebb az M1-en az este műsorában várom önöket. Köszönjük, hogy figyeltek ránk.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Emlékezni kell arra, amikor a tudósok, főleg magyarok, Szilárd, Teller, Wigner próbálták meggyőzni az amerikai hatóság, katonai hatóságokat, hogy itt van egy fegyver, ami el fogja dönteni a háborút, és hogyha már a németek fejlesztik ki, akkor elveszünk. Egy szót se hittek ebből.
A záróra mai vendége Lax Péter matematikus. Ismét jégen a kontinens legjobb korcsolyázói. 2009-ben Helsinki-ben gyűltek össze a jégvilág sztárjai. Önök pedig ezúttal is nyomon követhetik az izgalmakat, megcsodálhatják a kűröket a magyar televízióban. Műkorcsolya és jégtánc Európa bajnokság, páros szabad program. Szerdán 21 órakor az M2-n.
Honvédek, magyar katonák! A vezérkar főnöke állított elétek, hogy egy nemzet nevében búcsúztassalak benneteket. Én pedig búcsúkészszorítással válok meg tőletek, akik kimentek a harctérre, hogy harcoljatok nemzetünk aprajáért, nagyjáért. Hiszem, hogy meg fogjátok állni a helyeteket, és kérem a magyarok istenét, hogy segítsen benneteket vissza minél nagyobb számban, minél több győzelemmel és minél több fegyverrel a kézben.
Csipszó után hagyom az üzenetet, hogy a 21. században az országban miért úgy van, mi majd így megoldjuk, hogy másképp is legyen, ezért gyere ide!
Szörme és Irhabundák, 8. kerület, Köztársaság tér 22.
A 16. kerületi Szerb Antal Gimnázium idén is szeretettel várja 4, 5 és 6 év folyamos képzésekre jelentkező diákokat. A 650 tanuló gyönyörű kétholdas őspark közepén álló műemlék jellegű épületben tanulhat ideális körülmények között.
Szörme és Irhabundák, 8. kerület, Köztársaság tér 22.
Ábrahám Péter festőművész, 25 éve kizárólag Lincoln ecsettel alkot.
Érdekel, hogy mi van a színfalak mögött? Légy politológus hallgató a Miskolci Egyetemen. www.politikatudomány.hu